Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A Törökországgal való együttműködés az mennyire van az unió előterében most, azon túl, hogy a menekültek jelentős részét Törökország tartja?
Amit az uniós munkateherből lehet kiolvasni, a figyelem jelenleg áttevődött Afrikára. Tehát most azt látni, hogy nem garantáltnak veszik, hiszen Erdoğan esetében sem lehet garantáltnak venni az együttműködést, de mondjuk úgy, hogy a veszélyt most nagyobbnak látják a líbiai konfliktus kiújulásával és az esetleges földközi-tengeri konfliktusoknak a kiéreződésével. Nem véletlen, hogy a német külügyminiszter most fejezte be líbiai látogatását, és vasárnap, tehát két nap múlva Berlinben tartanak egy nagyobb találkozót, amelyen feltehetőleg a líbiai hadurak is részt fognak venni. Tehát ilyen szempontból most, ha ezt a hétre vetítve nézzük, látható, hogy az afrikai figyelem kifejezetten megerősödött, és ez Törökország szempontjából azt jelenti, hogy pillanatnyi levegőhöz juthatna. De azért nem jut, mert a görögök, mint uniós és NATO tagok, bár Törökország is NATO tag, egy egészen erős koalíciót szerveztek Izraellel, Egyiptommal, meglepetésre a palesztin területekkel és Olaszországgal együtt, Gázfórum, Kelet-Mediterrán Gázfórum néven, amely alapvetően azért a törököknek a földközi tengeri visszaszorítását tűzi ki célul. Hiszen észrevehető volt, hogy az elmúlt hónapokban a ciprusi sziget körül elképesztően vehemens feltárási műveletek kezdődtek minden oldal részéről, ami a tenger alatti erőforrásokat illeti. Tehát a török-líbiai együttműködés is részben arról szól, hogy a törökök joggal foglalkozhassanak a két ország közötti tengeri zónával, és ez az, amit most a líbiai konfliktus enyhítésével egyébként, mind a líbiai konfliktusban a franciák, az oroszok, a törökök részvételét igyekeznek majd kontroll alatt tartani uniós nyomással.
De az uniónak van ereje ahhoz, hogy ha a hadurak valamit nem jól értelmeznek, akkor konkrétan beavatkozzon? Mert egy hadurakkal való tárgyalásnak mindig van egy jelentős bizonytalansági faktora.
Ugye nem a beavatkozás az első lépcső. Tehát azt hiszem, hogy nem azzal a forgatókönyvvel riogatják őket, hogy bármilyen uniós csapat holnap után bevonul, hogyha nem így történik, vagy nem úgy történik valami. De azt látni kell, ugye meg nem erősített információk szerint egyébként az ellenálló legnagyobb hadurnál haftártábornoknál találtak francia fegyvereket, tehát itt érdekes módon a franciák és az oroszok ugye egy frontra kerültek az ENSZ által támogatott központi kormányzattal szemben. Tehát itt mondjuk úgy, hogy a támogatás politika az, amivel először lehet nyomást gyakorolni, pozitív és negatív értelemben is, és ezután sok-sok lépcsővel következik a katonai eszkaláció.
Azt kéri az Európai Unió, hogy a hadurak tartsák vissza a menekülőket Afrikában, és ne engedjék őket tengerre szállni, így kell érteni?
A konkrét kérdés feltétlenül vasárnap egyébként egy fegyverembargó lesz. Tehát ez most inkább arról szól, hogy senki ne vigyen oda több fegyvert. Ugye ez eleve jót tesz egy konfliktusnak, hogyha nem érkezik több fegyverszállítmány. Másrészt ezzel az Európai Unió a nem EU-s tagokat is ki tudná zárni, vagy elképzelhetően kijebb tudná szorítani a konfliktusból, mint Törökországot vagy Oroszországot. Tehát itt alapvetően most egy ilyen geopolitikai megfontolás van. Ugye Líbiában is egyébként az ország déli határán, a sivatagi részen, ahol az átkerési főútvonalak vannak, ott régebb óta van nem nagy dobra verde létező együttműködés a különböző erőszakszervezetek, legitim erőszakszervezetek, katonaság és határvédelemnek a kapacitás építése, hogy ilyen szépen fogalmazunk, terén.
Ez azt jelenti, hogy ott próbálják tartani ezt a partszakaszt? Meg valami békésebb viszonyokat teremteni?
Ugye most a sivatagról beszéltünk, a partszakasz az alapvetően a Salvini-féle kormányzat idején Olaszországban nagyon erős olasz nyomás alá esett, tehát ugye az olaszok magukat felhatalmazták és együttműködtek a líbiaiakkal abban, hogy ott a líbiai vizeken és felségterületen is tudjanak műveleteket indítani. Tehát igazából jogilag a lehetőségek mind adottak arra, hogy az itt zajló migrációs nyomást, azt valamilyen módon a közvetlen nyomást azt visszatartsák. Nyilván a stratégiai célkitűzés nem az, hogy az embereket a parton érje az információ, hogy tudnak vagy nem tudnak tovább menni. Itt a stratégiai együttműködés lényege a nemzetközi bűnhálózatok és bűnszövetségek felszámolása, akik ezt az egész ember forgalmat bonyolítják. Tehát az ember kereskedők elleni küzdelem az, ami ennek a legfontosabb pontja, és ebben az Unió maga is egyébként részt vállal.
Abban vállal részt az Unió, amit politikusok rendszeresen mondanak, hogy az embereknek a lakóhelyükön kell megteremteni a normális emberi életfeltételeit, mert ha az nincs, akkor előbb-utóbb úgy is elindulnak. De hát Afrika azért elég nagy ahhoz, hogy ezt nehéz legyen megcsinálni.
Afrika óriási, és a népesség növekedés ugye elég radikális néhány országban, illetve hát a szegénység is meglehetősen durva.
Viszont mobiltelefonja mindenkinek van, és pontosan tudja, hogy néhány száz kilométerrel arrébb, hogy lehet élni.
Még csak ez sem biztos, hogy ezt tudja, de valaki a fülébe suttogja, és ezért aztán hajlandó nagyon komoly összegeket a saját mértékegységén véve beáldozni arra, hogy szerencsét próbáljon, vagy úgy is mondhatjuk, hogy nincs helyben vesztenivalója. Tehát ugye itt a pull meg a push faktorok, tehát az, hogy onnan el akar menni, vagy az, hogy azt gondolja, hogy itt jobb, ezek helyenként összejátszanak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a mai napig az afrikai kontinensen az USA és az Európai Unió a legnagyobb FDI, tehát befektető, aki a legtöbb pénzügyi eszközt viszi oda a gazdaság élénkítésére.
Meg Kína állítólag.
Kína is rengeteget visz. Ugye itt azért tipikusan más a, mondjuk úgy, hogy hagyományosan kapitalista megközelítésű transatlanti közösség, aki üzleti, privát szféra befektetéseket is eszközöl. Az Unió is erre adja a támogatásokat, míg Kína tipikusan az államokkal üzletel, és épít vasutat Kenya közepéig, aztán hát vagy tovább megy az a vonat, vagy nem. Vásárol kikötőket, ugye itt szerzik meg most a mombaszai kikötőt Kenya szélén, mint egy szerződéses klauzula, hogyha nem tudnak a vasútér fizetni. Tehát mondjuk úgy, hogy ott a beruházás mögött azért a politikai szándék sokkal fontosabb, mint a legtöbb beruházásnál a beruházás értéke.
A briteknél elfelejtettem megkérdezni a skót népszavazás kérdését. Boris Johnson azt mondja, hogy nem telt még el egy emberöltőnyi idő a 14-es függetlenségi szavazás óta. A skótok meg azt mondják, hogy ők 61%-ban maradtak volna az Unióban, őket nem lehet csak úgy onnan kirángatni, és ezzel nincs lezárva az ügy. Milyen kimenetei lehetnek ennek?
Hát jó kimenete, ugye semmiképp nem lesz, ami a jelenlegi nyilatkozatokból kiolvasható az az, hogy a skótok is, tehát a jelenlegi kormányzat és miniszterelnök asszony berendezkednek arra, hogy egy hosszabb jogi csatát vívnak. Tehát ez az emberöltőnyi kérdés, ez biztos, hogy valamilyen módon előbb-utóbb bírósági fórum, tehát valamilyen jogszolgáltató fórum elé vihető lesz.
Uniós az már nem lehet.
Nyilvánvalóan nem, az nem is lenne kompetens amúgy se. Tehát ez mindenképpen, hogy most ez eljut a brit felsőházig, vagy politikai fórumról, tehát kell egy olyan politikai döntés, ami jogi úton megtámadható. Tehát valahol alig, hanem a skót taktika e felé fog menni. Az egy kérdés, hogy ugye, ami egy hagyományos polgári jogi alapelv, hogyha új helyzet adódik, akkor újra döntést lehessen hozni.
De a brit jog, polgári joga az olyan, mint a miénk? Tehát ott van alapvetően megváltozott feltételklauzula?
Biztos, hogy a precedens jogban ez egy teljesen természetes polgárjogi fejlődési elv, ez létezhet. Az, hogy ezt a common law, a skót bíróságok és a különböző állami bíróságok között hogyan fogják tudni érvényesíteni a skótok, ezért készülnek egy hosszú menetre. Tehát nem arról van szó, hogy a skót miniszterelnök azt mondja, hogy az utcára hívná az embereket. Tehát ebből a szempontból jelenleg az még megnyugtató, hogy nem utcai tüntetésekkel igyekeznek nyomást gyakorolni Boris Johnsonra, hogy a döntését változtassa meg. Sokkal inkább azt látni, hogy készülnek arra, hogy már pedig valahogy keresztül vigyék ezt az akaratukat. Azt is mondhatjuk, hogy a devolúciós politikához való adaptáció, tehát az, hogy a briteknél ez egy megszokott eljárás, hogy hát harcolni kell azért, hogy lehessen egyszer. A velsziek is rengeteg ideig harcoltak az autonómia kibővítésért. Nem olyan régen kaptak ők is egy újabb autonómia növekedést. Tehát ez benne van a brit közéletben, benne van a brit politikában, hogy nem egyszerű, London általában nem akarja, míg a Wales, Skócia, északire kisebb csatorna szigetek pedig haladnak tovább az önállóság útján.
De a brit politikai szokásban akár még a fegyveres harc, a nagyon hosszan tartó fegyveres harc is benne van. Erre sehol nem kell most számítani? Stabilak?
Észak-Írország ilyen szempontból fekete hattyú. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy kizárható, hogy a következő években adott esetben kiújuljon a nagypénteki egyezményen 1998-ban lezárt erőszakhullám. Ez a pakliban benne van, hiszen itt lesz az a fizikai intézkedés, ami vámhatárokat keresztkeztet előbb vagy utóbb valamilyen módon. És bár most létrejött egy koalíciós kormányzat, tehát hosszú idő után Belfast újra működőképes lesz, nincs semmilyen garancia arra, hogy akár harmadik országok, akár mások ne próbálnák meg itt a feszültséget szítani. És azért 98 óta nem telt el egy olyan emberöltő, hogy elfeledték volna a felek egymás iránti nagyon komoly erőszakos tevékenységek sértettségét és eredményeit.
Harmadik ország, ki jöhet szóba, akinek érdeke volna az unióból távozott briteket destabilizálni? Mindenki másnak, akik nem britek?
Hát azt már láttuk eddig is, hogy a 2016-os népszavazás óta kifejezetten megnőtt a brit területen nyilvánosságra hozott orosz intézkedések száma, akár most a Szergej Skripál ügyre gondolunk, akár a különböző légtérsértésekre, vagy bármilyen más olyan intézkedésre, ami kifejezetten tesztelte, hogy a mondjuk önállósodó Nagy-Britannia hogyan tud ezekre reagálni.
Az Európai Unió szólt is, hogy tessék ilyen az unión kívül lenni.
Biztos, hogy a politikusok, hogyha oda néznek, akkor ezt kell, hogy lássák, hogy a önállóság az egy nagyon komoly áron jön. És bár a brit hadsereg nagyon sok szempontból Európa legerősebb hadserege, atomhatalom, ettől még egy várhatólag gazdasági recesszió felé tartó országról beszélünk, aki akkor is ki lesz szolgáltatva, hogyha ebben a státusában európaiakhoz képest egy erős országként kezdi el ezt a utat bejárni. Ugye. Tehát ez a kockázat óriási. A kínaiak természetesen ugyanúgy aktívak, és megpróbálják kihasználni azt, hogy valamilyen módon a brit piacokat akár Európa, akár Amerika irányába ki tudják használni hitfőállásnak. Erről szól az 5G vita. Hihetetlen érdekes, hogy Boris Johnson egyensúlyozik ebben a kérdésben, hogy a Huawei beengedése az 5G hálózatba, ugye egy hagyományos amerikai kérés, hogy ezt ne tegyék meg, de éppen a héten volt rengeteg kisebb-nagyobb találkozó. Még az MI5 vezetője is nyilatkozott a kérdésben, hogy nem zárják ki, hogy Kínát beengedjék erre a piacra. Tehát az amerikai nyomásra szemben sem merik meghozni a kínaiakat kizáró döntést, és ez egy nagyon fontos, szimbolikus brit politikai döntés, ami mutatja az országnak az én szememben a kiszolgáltatottságát.
Az hogy fordulhat elő, hogy egy kínai technológiát kell használni, amikor Európát szoktuk mondani a tudás őshazájának, Amerikát meg az innováció, a technológia hazájának? Nincs sajátunk?
Európának régóta óriási lemaradása van az IT témakörben, tehát hiába van néhány olyan kisebb-nagyobb terület, amin Európa mondjuk világvezető vagy a világvezetői között van. Az 5G-ben kifejezetten elképesztő az a kínai befektetési hullám, amit tudatosan vittek évek óta Pekingben, és emiatt a szabadalmak számában is, ha jól emlékszem, ugye 40%-os arányt értek el, ami az 5G-hez kapcsolódik. Tehát ezen a területen be kell látni, hogy Kína tudatosan építkezett, és most ennek a gyümölcseit megpróbálja beszedni. Ez az, amit az Egyesült Államok próbál gátolni. És nagyon érdekes, most éppen a belga szövetségi kormány részéről volt egy megszólalás, hogy bizony itt csak közösen lehet lépni. Tehát a biztonsági kockázat minden egyes európai tagállam számára adott ezzel kapcsolatban. Nem lehet az, hogy a portugáloknál ez más, mint a németeknél. Tehát itt egy közös döntést kéne hozni. Ehhez előbb-utóbb el kéne oda jutni, hogy van egy európai testület, amely meg tudja vizsgálni a külföldi informatikai termékek, szoftverek, hardverek biztonságosságát, mielőtt az európai piacra beérkeznek.
Lehet vizsgálni egy olyan termékbiztonságosságát, amelyet saját magunk nem tudunk előállítani. Hát lövésünk nincs hozzá ezek szerint, mert ha volna, előállítottuk volna mi.
Azért más az előállítás, mert más az, hogyha néhány jó európai etikus hacker egy kicsit eljátszik ezekkel a csipekkel, tehát itt lehet azért ezen a területen haladni. Képzeljük el azt, hogy mondjuk egy egységes olyan közbeszerzési tiltólista lenne, hogy mik azok a termékek, amiket alapvetően nem lehet beengedni, vagy kik azok a gyártók, vagy mely típus dolgokat nem akarjuk beengedni, vagy pedig lenne egy olyan lista, ami ugye létezik országonként külön-külön, de nem európai szinten, hogy melyek a biztonságos termékek. Tehát mondjuk a NATO szintjén ez létezik, de ezt az Európai Unió szintjén még messze-messze megerősítésre szorul.
Emlékszem a kokomlista kifejezésre létezett, de akkor is itt-ott azért bejött minden.
Mindig minden bejön itt, tehát a globalizáció idején az nem kérdés, hogy lesznek rések a rendszeren, csak az a kérdés, hogy a réseket mi építjük be saját magunk a rendszerbe, mások beépítetik velünk a saját pénzünkön, ugye jelenleg e felé halad Európa, és az a legrosszabb megoldás, hogy ráadásul még ki is fizetjük, benne is lesznek a rendszerben, és nem véletlen, hogy ehhez már úgy tűnik, hogy szabályozási területen is nagyon komoly befolyásolási kampányt vitt Peking az Európai Unió területén. Ugye ennek az egyik ékes példája, hogy a németek megmerték hozni azt a döntést, hogy feldobtak egy kínai kémet, aki egyébként egy német néven az Európai Unió diplomatája volt, feltehetőleg korábban szöuli EU nagykövet, és karrierje végén pedig átült egy lobby cégbe. A vád szerint, kiszivárgott vád szerint, két további munkatársát is beszervezte a kínai titkosszolgálattal való együttműködésben. Ilyen eset eddig nem volt. Tehát azt, hogy a németek ezt kimerik tenni az ablakba, ez egy politikai fordulat, egyensúlyozási kísérlet, mert Németország emellett ugye 97 óta ennyire kevés autót nem gyártottak. Tehát azért gazdaságilag a németeknek van mind gondolkozni.
Volt egy dízelbotrány.
Volt egy dízelbotrány, jön az elektromos autóválság, már hogy ebben nincsenek kellően felturbózva a német gyárak, szabadalmak és egyebek terén. Tehát Kínával is kezd tüskézve igyekeznek válni, de mégis megszületett a döntés. Belgiumban, ha jól nem hiszem, Svájcban és Németországban egyszerre tartottak házkutatást ennek a személynek a különböző ingatlanjaiban. Tehát ez egy óriási lépés.
De minek egyáltalán kémet küldenie bárhova egy olyan államnak, ami a technológiája révén minden készülékünkben ott van?
Ugye ez két dolog. Az egyik, hogy az új technológiát ettől még érdemes ellopni, tehát az a kár, ami az USA-ban és az Európai Unióban a kínai ipari kémkedés miatt keletkezik, ez egész biztos, hogy valahol egy sok száz milliárd eurós nagyságrendű kár. Ezt nagyon nehéz megbecsülni, de ami becslések készülnek, főleg az amerikai oldalon, az elképesztő. Ugye most az Európai Unió kereskedelmi kamarája jött ki, ha jól emlékszem, a pekingi képviseletén egy tanulmánnyal az egyút egyövezet rendszernek a fals ígéreteivel kapcsolatban. Tehát szépen lassan az Európai Uniós különböző testületek kezdenek egységes frontot felvenni azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes a kínaiakkal együttműködni, és mit nem. Tehát hol van a kockázat. Tehát, hogy egy picit végre mi is alakítsuk az agendát. Itt ugye erről van szó. Tehát nem arról, hogy szakítunk Kínával. Merkel most járt Oroszországban, nyilvánvalóan nem akar Oroszországgal se szakítani az Európai Unió. 2018-19-ben vitte az eddigi legtöbb pénzt Németország Oroszország területére befektetésként. Tehát, hogy bizonyos dolgok működnek, de fontos, hogy nálunk legyen a kezdeményezőkészség és a kezdeményezés. Ezt kell most visszaszereznie a kínai uniós kapcsolatokban is Brüsszelnek.
Hol van a kezdeményezés az amerikai elnök előtti elleni impeachment eljárásban, mert egyet szintet lépett, de hát ott neki van többsége.
Így van, ugye a kongresszus mindkét házának döntenie kell arról, hogy az elmozdítási eljárást végig viszik el. Ez egy sajnos a elnökválasztási kampány részévé vált politikai kommunikációs előadássá látszik degradálódni. Ugye Donald Trumpot alapvetően az ukrajnai telefonja kapcsán vették elő az impeachment eljárásban. Ez azt jelenti, hogy azzal gyanúsítják, hogy a demokrata elnök jelölt fiát, Joe Biden fiára kért terhelő vallomásokat az ukrán államfőtől azért cserébe, hogy a hivatalos USA támogatásokat Ukrajnának folyósítsák. Tehát erről szól.
Aktív volt Ukrajnában, mint üzletember.
Így van. Így van. És rákerestek volna terhelő dokumentumokat, hogy ezzel az elnökjelöltségét az apjának meggyengítsék. És ennek a telefon beszélgetésnek és a fehérházbeli döntéseknek, hogy legitime ezt visszatartani, mit kérhet, mit nem, nyilván ilyet nem kérhet az elnök, kérte ilyet, megy a vita, és csak hogy érzékeljük, tehát itt nagyon finomságokon múlik John Bolton, akit már azóta kirúgott, mint nemzetbiztonsági tanácsadót, aki már annak idején az idősebb Bush tisztolgálta, Donald Trump elküldte át a Fehérházból. A kérdés most például akkor zajlik, hogy őt be lehet-e hívni tanúnak. Tehát ami most történik, most ott tart ez az eljárás, hogy az alsóház elfogadta az erre vonatkozó vádpontokat, és ezt 4 hét után Nancy Pelosi, az alsóház elnöke, demokrata, tovább küldte a szenátusnak, ahol ugye viszont republikánus többség van. Tehát a demokrata alsóházból ez egy relatív egyszerű feladat volt, hogy tovább kerüljön, és azért tartott ez 4 hétig, ez nem kellene, hogy eddig tartson, mert igyekeztek garanciát kérni a felsőháztól, a szenátustól, hogy kiket fognak meghallgatni az eljárás során. Míg nyilván a republikánus párt érdek az, hogy minél kevesebb meghallgatással, minél gyorsabban leszavazhassák ezt, anélkül, hogy a demokraták különböző vádakat bedobhatnának ellenük. Ekközben a demokraták gőzerővel ásnak, hogy előkerüljenek újabb dokumentumok, amelyek terhelők lehetnek, ami miatt már bizonyos swing state, tehát hinta államok, ahol a republikánus demokrata jelöltek váltakoznak, hogy kifut be, ugye van egy tucatnyi ilyen állam az USA-ban. Nem biztos, hogy mindenki republikánus vonalon tud szavazni, vannak demokraták, akik néha átszavaznak, de vannak republikánusok is, akik kénytelenek a demokrata szavazókat figyelembe venni. Ettől lesz egy picit izgalmas a szenátusbeli jelenlegi eljárás, erre érdemes figyelni, azért túl nagy meglepetésre egyelőre nem számítunk.
Menet közben az impeachment eljárás alatti időben Donald Trump tényleges teljesítménye, például a kínaiakkal köt egy részleges megállapodást, ez számít az amerikaiaknak, vagy nem számít? Az egyik az jól közvetíthető a televízióban, a másik az nem annyira.
Donald Trump egyébként zseniálisan időzíti ezeket a bejelentéseit, tehát az impeachment eljárás éppen legutóbbi etapjának nagy bejelentéseinek a napján, amikor a Capitol Hill-en mentek ezek, akkor jelentette be az észak-amerikai új megállapodást, vagy a kínai megállapodást, vagy éppen tartott egy olyan kampánygyűlést valahol nagyon messze Washingtontól, ahol hát nagyon idézhető módon tért ki ennek a részleteire. Tehát rendkívül ügyesen kezeli az impeachmenttel járó kommunikációs kockázatokat és károkat. Azt is látni kell, hogy az egész impeachment eljárás még a demokrata tábort is megosztotta, hogy szükséges-e. Ugye a fiatalabb, vehemensebb demokraták ezt alapvetően támogatták. Nancy Pelosi maga, ugye a senior alsóházi elnök mindig is egy picit rezervával kezelte azt, hogy ezt érdemes elindítani. Tehát nem egyértelmű az impeachment eljárásban az, hogy ez új szavazókat tud bármely táborba hozni. Ez sokkal inkább arról szól, hogy megerősíti a két tábort. A trumpistákat abban, hogy no, ezek a demokraták minden furfangot megragadnak, hogy elmozdítsák ezt a remek elnököt, míg a demokratáknál legalább ezt is megpróbáltuk, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk. De nem látni azt, hogy önmagában az impeachmentben még azért befektetnének a pártok, hogy esetleg új szavazókat szerezzenek 2020-ra.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.